Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek. Lehet egy pár mondatban azért bemutatkozok. Feleségemmel érkeztünk Siófokról, és Csepke Emíliával, ő most múlt egy éves, és a Nágocsi gyülekezetnek a tagjai vagyunk, oda szoktunk járni gyülekezetbe.
Persze, nyugodtan.
Én jelenleg ott helyben, Siófokon egy nyomdánál dolgozom, mint dekoratőr, grafikus, ilyen feladatokat látok el. És már egy jó ideje, nagyon szeretem az Isten igéjét tanulmányozni. És mai alkalommal egy ilyen egészen friss igei részt szeretnék nektek tolmácsolni a Szent Lelken keresztül. És nyissuk is meg a Bibliánkat az Új Szövetségnél. Azt a címet adtam a mai délelőtti témánknak, hogy a mustármag országa. Bizonyára gyerekek, nektek is és felnőttek is hallottátok már ezt a rövidke kis példázatot, amit az Úr Jézus elmondott, és hivatkozott is rá, mint mustármagnyi hit. És szeretném, hogyha mai alkalommal úgy egy kicsit mélyebbre ásnánk az Isten igéjében, és megnéznénk azt, hogy mit jelent a mustármag országa. Tehát Máté evangélium a 13. fejezeténél nyissuk meg az Isten szavát. És ott az első három verset szeretném nektek elolvasni, hogy így kezdődik a fejezetünk, és egy kicsit lássuk meg a szövegkörnyezetet is. Így hangzik az Isten igéje, tehát Máté 13 fejezetében. Azon a napon kiment Jézus a házból, leült a tenger mellett. És nagy sokaság gyülekezett ő hozzá annyira, hogy ő a hajóban méne leülni, az egész sokaság pedig a parton állt. És sokat beszéle nekik példázatokban, mondván. Imé kiméne a magvető vetni. Olyan érdekes ez a fejezet, hiszen láthatjuk, hogy 7 példázaton keresztül hasonlítja Jézus az Isten országát. 7 példázat, ami többnyire van, amelyik egész hosszú, valamelyik példázat van, ami 2 versben elintézi, és ez a mustármag példázata is egy ilyen rövid. De azt hiszem, hogy oly sok minden van benne, szavanként. Olyan dolgok, hogy ha azt lefordítjuk, ezek olyan képek a Bibliában, amik többet mondanak 1000 szónál. Ahogy láthattátok, ahogy elolvastuk, hogy kezdődik ez a fejezet. Első. Azt látjuk, hogy Jézus kimegy a házból. Kimegy az ő házából. És ott volt a nagy sokaság. Hirtelen ott voltak, ott gyülekeztek körülötte. Annyira, hogy be kellett ugye a hajóba állnia. Ellen White-nál azt olvassuk, a Krisztus példázatait érdemes újból elővenni, hogyha ritkán szoktátok esetleg forgatni ezt a könyvet tőle. Az első fejezetet különlegesen érdemes elolvasni, illetve a harmadik, azt hiszem, a mustármag példázata. Én ezt is végigvettem. És Jézusnak nagyon különleges volt a helyszínválasztásai, amikor kiállt prédikálni, amikor kiállt tanítani. Nem a gyülekezetbe mentek be legtöbbször, hanem Jézus egy ilyen természetjáró ember volt ezen a földön. Nagyon szeretett a természetben járni, már kicsin korától kezdve. ott Názáretben. Az ő gyermeksége ideje alatt is megfigyelte a természetet, megfigyelte a növényeket, megfigyelte az állatokat, egészen a kis hangyától, egészen a nagyobb állatokig. Tehát Jézusnak az egyik kedvenc helyszíne volt a tengerpart mellett lenni, vagy a hegyoldalon, ahogy azt látjuk a hegyi beszédében is. Vagy a szántóföldek környékén mondott el olyan dolgokat, olyan tanításokat az Isten országáról a tanítványoknak sokszor. És sokszor olyan természetesen látjuk az Úr Jézus tanítani, nem úgy, mint ahogy én, aki hetekig készültem erre a prédikációra már augusztusban, hanem Isten, mint Jézus, minthogyha spontán, amikor fog egy liliomot, ugye beszél a liliomokról is, arról mond valamit, ez a láthatatlan dolog, ami a tanítványoknak és az ember számára láthatatlan, az Isten országa, az mégis azt a mennyeit a láthatókkal fejezi ki az Isten. Ezeket a titkokat. Tehát Jézus sokszor a példázatokat, ezeket a példákat a természetből hozta. A mennyeit a földiek útján fedi fel az Isten a mi számunkra. Nem mellesleg Krisztus a saját alkotásairól beszélte el, hogy milyen lehetett ott a mennyben, milyen lehetett a mennyei Éden. És most akkor térjünk rá a 31. versben, ahol elmondja csak egy pár szóban, egy-két mondatban a megváltó ezt a példázatot a mustármagról. Ez a 31. versben található. Azt mondja, más példázatot is adott eléjük, mondván. Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, amelyet vévén az ember elvete az ő mezejében, amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz annyira, hogy rászállanak az égi madarak, és fészket raknak az ágai. Amikor gondolkodtam és készültem erre az órára, akkor magamból kiindulva is, és úgy figyelve magunkat, mint egyházat vagy gyülekezetet, kérdéseket kezdtem el föltenni. Kicsit ilyen gyakorlatiasabbakat. Hiszen ez a mustármag példázat, ahogy így végignézitek, ez olyan gyakorlati. Ez a gyakorlati keresztény életről szól. Valami olyan hatással bíró mag ez a mustármag, ami igazán nagy eredményt okoz, ahogy nagy fává lett ez. Gondolkoztatok már azon, hogy amikor mondjuk hazamentetek egy prédikáció után szombaton, vagy részt vettetek egy hitéleti konferencián, úgy jól föl lehet töltekezni. És nem telik el kis idő, hogy a hétköznapokba úgy visszaesünk, és hétfőn mondjuk dolgozni kell, vagy vasárnap már el kell az otthoni teendőket látni. Érzed magadon, hogy azok a sötét erők állnak. Sokféle helyzeten keresztül lehetne sorolni olyanokat, amiket nem számítok bele. És ti is vallottatok már kudarcot ilyen helyzetben. Föl vagy töltődve, és elindul a hét, és széttárad a kezedet. Vagy néztek egymással a családon, hogy ez hogy lehet? Miért épp velem esik? És olyan kérdéseken gondolkoztam mostanában, tehát, hogy mire van ma adventistaként szükségem? Ott, ahova engem Isten helyezett. Vagy hogyha még egy kicsit közelebb, személyesebb síkra akarom terelni, akkor azt a kérdést fölteszem Jézusnak, hogy ki vagyok én számodra? Uram. Hogyan növekedhetem? Hogyan haladhatok együtt a testvérekkel, a közösséggel, a gyülekezetben? Vagy a családomban, az én hitemben? Hol vannak azok a hittestvérek, azok a jó természetű, tudjátok, azok az érett keresztény testvérek? Biztos lehet, hogy találkoztatok már ilyennel, akire úgy lehet támaszkodni. És aztán így elgondolkodok, hogy én is szeretnék ilyen érett és tiszta lenni, mint ez a testvérem, aki éppen egy tanácsot ad abban a helyzetben, vagy együtt imádkozik velem. Hogyan nyerhetem el ezt, Uram? Ezt a hatalmadat. Olyan érdekes, ha megfigyelitek a híradásokat, az internetet, a tévéből, ömlik az a tulajdonsága az embernek, hogy vágyik az uralomra. És mindent meg akar szeretni, és mindent félretol, ellök onnan az embereket is, csak azért, hogy ő neki hatalma legyen, pénze legyen, és megmondja azt, hogy most mit kell tenni Európában, Amerikában. És hol van az, hogy ahogy a világ akarja a hatalmat, hatalom éhes, mi miért nem vagyunk éhesek arra hatalomra, amit Isten ad nekünk? És azt hiszem, hogy valami nagyon hasonló lehet a mustármag példázata is. Figyeltétek az elhangzott példázatot, hogy milyen rövid, mennyire tömör. Pál apostol egy nagyon döbbeneteset mond a római levélben, és ehhez lépjünk egyet oda. A Róma első fejezet 20. verse. Vajon miért is ennyire fontos most elővenni a Krisztus példázatait és tanulmányozni, kérni az Isten, hogy mutasson, adjon erőt, hitet ezekben a tanításokban. Azt mondja a Róma levélnél Pál az első rész 20. versében. Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége. A világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik úgy, hogy ők menthetetlenek. Ami láthatatlan, hogy az előbb is utaltam erre, hogy az Isten kiment a természetbe, ott volt az a sokasággal, és elkezdte mutatni azt, hogy a természetből tudom neked bemutatni az Isten országát. Nem tudom semmihez hasonlítani. A másik evangéliumon, most ugyanis mi Mátét néztünk meg, de a másik evangéliumban megint máshogy kezdődik ez a példázat, mert akkor meg azt a kérdést teszi föl a megváltó, hogy ki ez, vagy mihez hasonlítsuk az Istennek országát. És akkor kezdi el, hogy a mustármaghoz. Mert az ember romlott gondolkodása, romlott képzelete, ez nem tudja hasonlítani az Isten. Ezért a természetet, hogyha megfigyeljük, és kimegyünk, és ott tartunk egy családi állítatot, vagy sétálunk, és kirándulást szervezünk, ott látjuk meg a falevélben, a fában, a különböző veteményekben, a gyümölcsökben az Isten működését, az ő országának a törvényeit. Erről is fogunk majd egy kicsit beszélni. Ellen White annyira szépen fogalmazza meg, amikor kerestem, hogy milyen idézetet találjak, és hogy minél rövidebb legyek, nagyon találóan fogalmazza meg ő azt, hogy mi történik, amikor elmélkedünk Isten igéjén, amikor elcsendesedünk végre valahára, amikor már kinél egy, kettő, három gyerek van, vagy nincs már annyi teendő, vagy éppen most befejeztük a munkát, és megállunk az Istennél. Azt mondja. Nagyon meglepett ez a mondata. Ezt is a Krisztus példázataiban találjuk. Az emberek értelmét minden tanításában, ugye ez Jézus, a végtelen értelemmel kapcsolta össze. Még egyszer olvasom, jó? Az emberek értelmét minden tanításában a végtelen értelemmel kapcsolta össze. Ezekkel a példázatokkal, az ő tanításával. Az Isten szeretné azt, hogyha te és én naponta kapcsolódnánk a mi véges értelmünkkel a végtelen értelméhez. Ez bámulatos. Tehát ez a mustármag vajon mi lehet? Jézus életét szimbolizálja. Sőt, azt is mondhatnám, hogy ez a mustármag nem csak egy példázat, hanem egy profécia. Néztétek már úgy a példázatokat Krisztusnak, hogy azok példázat, proféciák is? Gondolom, hogy igen, mert azért beszélt már ezekről. Több biztos, hogy hallottatok már. De ez a mustármag, ami egy icurka-picurka a tenyeredbe beletesz egy nagyon apró kis mustármag. És sok veteményhez képest még kisebbnek kell elképzelni. És ez Jézus életét szimbolizálja. Komolyan? Jézus, amikor erre a földre jött, beszéltük a szombatiskolában, hogy mennyi tűzpróbája lehetett neki, hiszen alapból egy nagyon szegény családban nevelkedett. Ezt onnan is tudjuk, hogy milyen áldozatot vittek Mária és József, amikor áldozatot kellett vinni. Nem voltak gazdagok, szegények voltak, de lelkileg mindenük azt hiszem, hogy megvolt. És olyan érdekes, hogy az Isten, mint egy pici mag, Jézus, megjelenik pici csecsemőként a jászolban. Mit árul el ez Jézusról? Az ő felfogásáról, az ő gondolkozásáról. Nem egy felfogalkodó, uralkodóként jön, hanem egy alázatos emberként. Nem volt nagyra vágyó, nem volt telhetetlen. Csak egy kicsi mag, és szinte annyira lényegtelen. Egészen addig Jézus élete olyan lényegtelen volt még a farizeusok számára is, amikor 12 évesen lepipálta őket, amikor bizonyos tanításokról beszélgettek, és ámultak, ez följegyzi az evangélium is, és a profétaság lelke is, hogy holott ő ezt nem tanulta, nem járt teológiára, nem járt egyetemre. És ilyeneket tud. Tehát egy pici magból elkezd csírázni. Megvan ez a törvényszerűség minden ilyen veteménynél, hogy megindul. Persze nyilván kellenek az adott feltételek, a hőmérséklet, az időjárás, a csapadék, stb. Ezt mindent Isten adja. De ez a mennyek országának az alapja. Kicsinek lenni. De növekvő, de fejlődőnek, ahogy a magból aztán csíra lesz. És egyszer csak így nincs a földben semmi, mint ha elveted a magot, és aztán történik valami, már van neki látszatja. És Jézusnak is volt 12 éves korától és attól fölfele, egészen amikor ugye megkezdte a szolgálatát. És elképzelem azt, hogy Sátán is már így nézte, hogy mikor fog már ez a Jézus? Próbáltam elpusztítani gyermekkorában, nem sikerült, de most mi van? Most akkor lesz-e valami belőle? És nem kellett várni sokat, néhány évtizedet, és aztán egyszer csak megjelent az Úr Jézus. Ott van a példázatban az, hogyha emlékeztek és visszalapozunk Máté 13:31-hez. Tehát elvetette az ember, a magvető, növekszik ebben a mezőben, ebben a földben, amely kisebb volt ugyan a magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél. Nagyobb a veteményeknél. Szeretnék egy olyan fejezethez lapozni az Ószövetségben, amit maga az Úr Jézus is, mikor kiállt a zsinagógában felolvasni, ebből olvasni nektek. Mert hogy Jézus azt az ószövetségi tekercset olvasta, ami megtalálunk Ézsaiás 61-ben. Ézsaiás 61. fejezete egy nagyon érdekes fejezet. Érdemes foglalkozni vele. És egyelőre csak az első verset olvasom el. Ézsaiás 61, első vers. Az Úristen lelke van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Milyen volt Jézus szolgálata? Betöltötte ezt a proféciát, mert hogy Ézsaiás profétaként nagyon sokat profétált. Messiási proféciáink vannak. Betöltötte Jézus ezt, vagy nem töltötte be? Betöltötte. Mit jelent ma, ha egy kicsit a gyakorlati oldalára szeretném ezt magamnak helyezni? Mit jelenthet ez? Jézus szempontjából, amikor az Atya elhívta őt, tehát fölkente őt szolgálni, akkor az ember társaiért élt. És itt mögöttem van a palesztinai térkép, ezekben a falukban tette ezt. És nem számított, hogy ugye vannak ilyen applikációk, hogy hány ezer lépést teszel meg egy nap, kinek mennyi szokott lenni, Jézusnak mennyi lett volna, ha egy óra van az applikát a csuklóján. Nagyon sok lépés, több kilométert, gyalog jártak a tanítványokkal egyik városból a másikba, csodát tenni, embert támasztani. És ilyen szédületes dolgok. Azt mondja, gyógyítani, megszabadítani, örömhírt hirdetni. Ezt tette őt igazivá. Jóságossá. És tudjátok, az emberek ma valahol ezt keresik benned, meg bennem. Hogy vajon igazi vagy-e, amikor megtudják, hogy hívő vagy. Főleg, amikor meg elmondod, hogy még szombatot is ünnepelsz, nem vasárnap volt. És akkor még mehetnénk még beljebb, hogy még érdekesebbeket lehetne mondani, hogy nem eszünk húst, és stb. Stb. Nem iszunk alkohol, stb. Szeretni Jézusnak a közelében lenni. A tanítványok csüntek rajta. Amikor szegény Jézus már fáradt volt, egy nem tudom melyik helyzet volt ez, akkor még mindig jött a nép is, és a tanítványok is. És állandóan ott voltak vele. Érzik-e ezt rajtunk, a körülöttünk élő emberek? Kérdés. Hogyan tudta ezt elérni Jézus? Ezt a hatalmát Istennek megkapni. Hát ez a mustármag az. Ez egyfajta hatás, egy egyfajta effektus. Hát kell legyen a keresztény ember életében. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy a csecsemőként elkezdett növekedni ez a mag, a mustármag Jézus ebben a földben, és szívta magába az Isten jóságának a hatalmát, mint egy ilyen elektromos készülék, ami rá van csatlakoztatva egy nagy töltőállomásra, mondjuk az Atyához, És amikor jól feltöltődött, akkor kiadta magából mindazt. Az önfeláldozó szeretetet, amivel csak rendelkezett. Menjünk vissza a példázatunkhoz. Tehát minden nagyobb veteménynél nagyobb volt, minden veteményt előzött. És azt látjuk, hogy fává lett. Annyira, illetve ennél megállok, fává lett, fává lesz. Ellen White is ír arról, hogy a növénynek az a természete, vagy valamelyik komment, vagy valamelyik Biblia kommentárban olvastam ezt, az a természete, hogy fává válik. Ő nem, nincs beprogramozva másra. Ő nem ellenkezik. És milyen az ember az ő szabad akaratából? Hogy még a növények is engedelmeskednek Istenhez, Istennek, és az ember nem képes erre, és nem akar. Tehát, és ezt adventistaként most így fogalmazom, figyeljétek, természetében van a törvény a csírázásra, a növekedésre, a hitben. Nem egy kívülről ráerőltetett szabályzat alapján él, ahogy azt a farizeusok, a vének szerették volna, ahogy ők gondolkoztak a nemzetükről, hogy inkább egy vesszen el, vagyis Jézust kiradírozzák, nehogy a nemzeti büszkeségüket, amivel rendelkeztek, a büszkeséggel. Tényleg rendelkezhetsz keresztényként, vagy vezetőként büszkeséggel? Krisztus követed? Rendelkezhetsz, igen. És az Isten szerette volna ezzel a tanítással tanítani őket az igazi értékekre. Hogy mit jelent az Isten országa? Egy szeletet adott nekik. Tehát a természetében van a törvény. Az életéhez tartozik. Nem tud másképp viselkedni. Nem tud haragtartó lenni, nem tud csúnyán beszélni, nem tud ölni. Mást megbántani, lopni. Krisztus azt mondta, hogy nem a törvény eltörlésére jött. Olvassuk a szerintem 101-szer is, amikor ha van olyan helyzet, hogy vitatkozni kell, hogy most a törvény, vagy nem törvény, vagy kegyelem, nem a törvény eltörlésére jött, azt mondja a hegyi beszédben, hanem arra, hanem inkább, hogy betöltsen. Betöltse mit? Most a mustármag példázatában vagyunk. A mustármag természetét, a törvényét. Még egy mondatot mond az Úr Jézus a hegyi beszédben, hogy a törvényből egy jóta, vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. És ez Jézus életében beteljesedett. Fává lenni azt jelentette, hogy betölti a mustármag törvényét Jézus. A Szentlélek belülről végzi el a tevékenységét az emberi szívben. Folyamatosan, nagy munkabírású ez a Szentlélek, mert sokszor nem bír velem, és azt fokozatosan teszi. Nem működik ez a látszatkereszténység a mennyek országában, vagy a saját erőből megpróbált hit sem. Majd erre fogunk nézni egy példát, hogy a Jézus még egyszer hivatkozik a tanítványokkal majd a mustármagnyi hitre, ezt is meg fogjuk nézni. De nézzünk a példázatunkban tovább. Tehát fává lesz, annyira, ez is érdekes ez a szó is egyébként, hogy annyira, hogy reászállanak az égi madarak és fészket raknak az ágain. Fészket raknak az ágain a madarak. Mit jelenthet ez? Krisztus élete hol végződött? A fán. Ugye milyen érdekes ez a példázatunk? És annyira, de annyira fa lett az egészből, az ő golgotai halála, kereszthalála, hogy szombatiskolában is beszélgettünk erről. Ez olyan hatással volt az ott állókra. Tudjátok, hogy akik ott álltak, ki volt az első, aki fölismerte őt? Mint kívülálló, mint pogány. A százados. Mit mondott a százados? Azt mondta, hogy egyik helyen ugye azt írja, hogy bizony Isten fia volt, vagy hogy igaz ember volt. Mondták-e már rád azt, hogy te, ő egy igaz ember, ő egy igaz hívő embernek látom a faluban, a városban. Ő, ez a százados, egy kis madár volt, ami rászállt erre az ágra. És olyan jó volt neki. És hát a madarak azok nincsenek csöndben. Olyan szép őket hallgatni, igaz? Amikor reggel arra kelsz, ugye nyitott ablaknál, vagy elmentek a természetbe, ezek a madarak csicseregnek. És ilyen az ember, amikor látja az Istent, akkor az elcsicsergi másnak. Hírlevél. A munkámban szoktam weboldalakkal is foglalkozni néha-néha, és abban van egy ilyen, hogy hírlevél. És a ilyen angolul az a neve, hogy mailchimp, mint egy ilyen levél csirimpelő madár. Hogy az Istennek elmondani. És olyan jó ott az árnyékában lenni. Azt olvastuk, hogy reászállanak az égi madarak, és fészket raknak az ágain. Ott vannak az árnyékában. Ott lenni Krisztusnak, a keresztjének az árnyékában. Ez a minta fa. És olyan érdekes, hogy emlékeztek az édenkert, hogy nézett ki? Hogy voltak körülötte mindenféle fák, és úgy írja, hogy a kertnek közepette ott volt az életnek fája. Hát ez az élet fája szimbóluma, ez Krisztusra mutat. És még annyit szeretnék még visszautalni, hogy az égi madarakkal kapcsán, hogy ahogy olvastuk Ézsaiás 61-ben, hogy szabadulást hirdetnek ezek a madarak. Mert hogy a madarak milyenek? Ha olyan kedve van, elszáll, vagy elutazik, telel egy másik országban, szabad. Szabadnak lenni. De mitől? A bűntől, az én gyengeségeimtől. És ehhez van szükség a mustármagra. A Krisztus életére bennem. Belehelyezi Isten ebbe a megátkozott földbe, mert ugye a földet egyszer a bűn miatt Isten megátkozta. Belehelyezi ezt a magot, és ennek nőnie kell. Krisztus az élet fája lett a földön. Akkor a Golgotán, és akkor egykoron az Édenben is. Ez a mustármag. Kedves testvérem, ez te is vagy. És az a mustármag a földben, az a szántó föld, ami téged szimbolizál. Abba az Isten, vagyis a magvető, a kertész, az ő mezejébe elveti ezt a magot. És ez többször beazonosítja a Biblia is, hogy a szántóföld az Isten egyháza, vagyis az ember. Még egy érdekességet hadd mondjak. Említettem, hogy a földet megátkozta a bűn miatt, hogy Isten megátkozta, így fogalmazza meg. És hogy ennél a résznél, a Mózes első könyve 3. fejezet 17. versénél héberül úgy van a Föld, hogy Ádám, Ádáma, vagyis az ember. Isten a Földet az ő kegyelméből még újra beveti ezzel a mustármaggal. És tudjátok, az egyház is, ahogy Jézus fölment a mennybe, úgy kezdett el viselkedni, mint a mustármag. Kicsi lényegtelen tanítványok, ott 10-11-en, plusz Mária, vagyis Jézusnak a családja, és stb. És aztán nő az évek alatt. Egyszer csak azt pillantják meg, hogy 3000-en megtérnek Péternek a prédikációjára, és növekszik az egyház. Lényegtelen pici magból hirtelen minden veteménnyel nagyobbá lett az egyház. És haladt, és az Isten vezette őket. De még tudjátok, még nincs vége. Még találtam egy-két érdekességet. Szeretném, hogyha visszamennénk Ézsaiás 61-hez még. Ott túl sok minden van, hogy abból ne emeljek ki valamit, amit még el tudunk vinni magunkkal. És ott szeretném a harmadik verssel folytatni. Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggett lélek helyett. Hogy? Igazság fáinak neveztessenek. Az Úr plántáinak. Miért? Az ő dicsőségére. Ezt jegyezzük meg, ezt a két szót. Igazságfái, hívják őket, vagy így a másik fordítás, hogy nevezzék őket, és az Úr plántáinak az ő dicsőségére. Na most az adventista üzenetben az utolsó kegyelmi üzenet az mi is? És ezt el tudjuk kívülről is mondani akár. Jelenések 14. fejezetében. A hármas angyali üzenet. A dicsőség. És szeretnék Jelenések könyvéhez lépni ezzel. Ugyanis amikor az evangélium elején néztük a fejezetnek az elején, hogy Jézus kiment a házból és megállt a tenger mellett, emlékeztek erre a képre, erre a jelenetre? Úgy kezdődik a 14. fejezet, és látám, és imé egy bárány állt Sion hegyén, és az 144 ezren, hát ez egy nagy sokaság, igaz? Akiknek homlokára volt írva az ő atyának neve. Lépjünk egyet a 15. fejezethez, olyan, mintha folytatná. És láték, a második verset olvasom inkább, és láték úgy, mint üvegtenger tűzzel elegyítve, és azokat, akik a diadalmasok a fenevadon, és az ő képén, és bélyegén, és az ő nevének számán, láttam állani az üvegtenger mellett. Látjátok megint üveg, vagyis tenger mellett. Na most, hogy kapcsolódik a mustármag a végidőben? Azokkal kapcsolatban, akik átesnek olyan eseményen, amin talán az ember soha nem tudott ilyen próbán átesni. Azt mondja Ellen White, hogy az utolsó napok eseménye vagy a nagy küzdelemben, hogy ez lesz az utolsó nagy teszt az adventistáknak, a világnak. Van még egy utolsó lehetőség. Mert ez a, ugye elmondja, hogy a fenevadon győzedelmeskedtek. Nagyon lényegre törően mit mond el a fenevadról? Ő milyen kereszténységet vagy vallást akar az emberekre? Vagy milyen országot akar? Egy globális rendszert hozni a világra? Egy olyat, ami nem a Szentlélek épített fel fokozatosan, egy kicsi magból növekedve, hanem kierőszakolva. Úgy, hogy a szív nem formálódott át az évek alatt, hanem ő azt ki akarja erőszakolni. A proféciák szerint, hogy tudjuk a vasárnap törvényről, a halálos rendeletről, arról, hogy Ellen White is írja azt, hogy Krisztust megszemélyesíti majd Sátán. Egy olyan országot akar létrehozni majd, amiben a szív nincs átalakulva. És hiszem azt, hogy a világ erre vár, erre a dicsőségre, amit Ézsaiásnál is olvasunk. Hogy ezek a plánták, ezek az igazság fái, ezek te és én lehessünk, akiknek ez a mag, ez kialakult. Az utolsó verset elolvasom Ézsaiás könyvében, ugyanebből a fejezetből, visszaugrunk tehát a 61. fejezethez. 61. rész, 11. Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot. Mi az igazság? Emlékeztek hármas angyali üzenetre? Azt mondja, hogy eljött az ő ítéletének órája. Az igazság órája. Itt azt mondja az Úr, hogy ne önbíráskodjunk, hanem ő majd elhozza az ő ítéletét. Ő majd igazságot tesz. Az Úristen az igazságot és dicsőséget minden nép előtt. Hát a hármas angyali üzenetben is az van. Minden népnek, ágazatnak, nyelvnek bemutatni ezt. Egy pici mustármaghoz hasonlítja Isten. És akkor az utolsó blokkunkhoz érkezünk. Úgy említettem, hogy beszélünk arról, hogy mi volt az, ami mustármagnyit, amire Jézus ezt felelte a tanítványoknak. Volt ez az eset, hogy a három tanítványával Krisztust látták megdicsőülni, és utána következik az az esemény, hogy kiküldi őket gyógyítani. Elkezdenek szolgálni ezek a tanítványok. És elkezdem a 17. verstől kezdve. Jézus pedig felelt, tehát Máté 17. fejezete, és ott a 17. vers. Máté 17:17. Jézus pedig felelvén mondta: ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem. És megdorgálá őt Jézus, aki kiment belőle, és kimené belőle az ördög, és meggyógyul a gyermek azon órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki: mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondanékik: a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: menj innen amoda, és elmenne. És semmi sem volna lehetetlen nektek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem ha könyörgés és böjtölés által. Egy dolog, ami nagyon megütötte a fülemet ebben az, hogy a tanítványok nem a mustármag elve szerint gondolkoztak, nem volt meg az a hatás bennük. Mert hogy a mustár magban még mi rejtőzik. Egy nagyon nagy fegyverünk van keresztényekként. Az ellenség ellen, vagy a növekedésemben. És ez pedig a 21. versben Jézus válasza. Ez a fajzat ki nem megy, csak könyörgés és böjtölés által. Imádkoztatok már úgy, hogy könyörögve, hogy már nem tudtok semmit emberileg megtenni. Nagyon sokszor veszem észre magamon is ezt, régebben még többször, hogy amikor már én nem tudok semmit tenni, na akkor imádkozok. Na ez nem mustármagnyi hit. Ebben kiegyezhetünk, ugye az? Isten valami magasabb szintre szeretne bennünket hozni, de miért? Mert ott akar állni velünk majd az üvegtenger mellett. De ez be kell töltsük a törvényt. És egy jóta és egy pontocska nem múlhat el, amíg be nem teljesedik ez. Micsoda tanítás a mustármag példázata. Ugye milyen kis egyszerű két vers az egész, és milyen messze ágazó az Isten igéjében ez, és ezt kutathatjuk. Még egy érdekesség, ami föltűnt nekem, tudjátok, ahogy megfogalmazza, mintha leszidná őket Jézus, de mond egy nagyon érdekeset, mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek. Azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne. És semmi sem volna lehetetlen nektek. Még erre szeretnék kitérni. De ez Jelenések könyvéhez kell lapozzunk, mert hogy ez egy kép. És Jelenések könyve egy ilyen központja a Bibliának, vagy egy ilyen összegzője, mert nagyon sok mindent megtalálunk ott, illetve visszafelé is. Szeretném a 8. fejezetéhez mennünk még, és itt láttok trombita szókat, 7 trombita szó, 7 pecsét, stb. És nagyon érdekeset mond a második angyal, a második trombitánál. És mint egy tűzzel égő nagy hegy, vetteték a tengerbe. Jézus olyan, mintha ott a tanítványoknak egy proféciát mondott volna, hogy mi fog a jövőben nekik beteljesedni. A tengerek azok általában mit szimbolizálnak? Népet, vagy valamilyen országokat, hatalmat. De ugyanakkor a hegy is valami nagyon hasonló, igaz? A hegy. Mert hogy például Dániel 2-ben azt látjuk, amikor a tornyot, vagy a szobrot leüti, akkor utána mi történik? Egy nagy hegyé lő. Ez is ilyen birodalmat jelképez. És olyan, mintha ezek harcolnának egymással, és figyeljétek a 8. fejezet, hogy kezdődik. És mikor felnyitott a 7. pecsétet, lő nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. És láttam azt a 7 angyalt, aki az Isten előtt állt, és adaték nékik 7 trombita. És most jön a lényeg. És jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál, arany tömjénezőt tartva. Ez hol van? Most itt járunk a mennyei szentélyben. A jó illattétel oltárnál, vagy füstölő oltárnál. És adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez. Mi a könyörgés? Az imádság. Az arany oltára, amely a királyi szék előtt van. És fölment a tömjén füstje a szentek könyörgésével, az angyal kezéből az Isten elébe. Az első század keresztényei az ima emberei voltak. Na meg persze a cselekedet emberei is, hát igénybe voltak véve. A lábuk is és a kezük is, mert volt, amikor futni is kellett Jeruzsálemből kifelé. És úgy kell elképzelni ezeket a trombita szókat, csak nagyon röviden, hogy ezek Istennek a szentek könyörgésére adott valami figyelmeztetés, vagy valami történés. És ez a mustár magnyi hit, ez azt jelenti, hogy én nem tudom a saját erőmből, az én saját hitemből, vagy az én önmegszentelődésemből az ellenséget legyűrni. Csak egyedül az Isten képes erre, és ez a fajta mentalitást, gondolkodásmódot az Istennek be kell törnie rajtad és rajtam, hogy megtanuljunk könyörögni, vagy böjtölni. Ezt jelenti a mustármagnyi hit. És ez a fajta gondolkodásmód, ahogy Jézus élt, ez egy nem csak gondolkodásmód, egy életmód. Egyfajta felfogás az életnek. Az Isten így szeretne bennünket a csatában látni. A végidőben is. Hogy rendelkezz, testvérem, ezzel a mustármagnyi hittel. Én azt érzem, hogy én nem rendelkezem ezzel. Ti hogy érzitek? Kérjük-e az Istent, most fogunk nyilván imádkozni majd és énekelni, hogy most valahogy, talán lehet egy kicsit másképpen, más ízzel kulcsoljuk majd a kezünket imára, és csukjuk majd be a szemünket, kérve az Istent, töltse be rajtunk ezt a mustármagnyi hitet. Úgy, ahogy a tanítványok nem tudták kiűzni az ördögöt, mi azt ki tudjuk. És tudjunk azt szolgálni az Istennek, legyőzve az ördögöt. Ezt adja meg az Úr nekünk. Amen.